Az életre szóló könyvek sok-sok beszélgetését hallhatták már így két hetente kedden délután, most visszahozom az egyik kedvencemet. Életre szóló könyvek szerintem azok, amelyek egy-egy fontos fordulóponthoz, meghatározó időszakhoz kötődnek az életünkben, amikor egy változás valami új tudás felé tesz nyitottá minket, és ahhoz meg is találjuk a megfelelő olvasnivalót. Vagy amikor egy régi emlék felmerül, és az az emlék akár még egy könyv illatát, tapintását is felidézi. Szervét Tibor színészt kérdezem most, mennyi ilyen könyv volt az életében, és milyen élményekhez kapcsolódnak ezek?
Jó pár meghatározó könyv volt, és a legelső között, és azt hiszem még mindig a legelső helyen, furcsa módon talán a Gróf Monte Cristo szerepel, Alexandre Dumas nagy romantikus regénye.
De miért? Mikor olvastál, emlékszik rá, hogy hány éves volt?
Igen, emlékszem, mert a nagypapámtól kérdeztem Cegléden, hogy hogy kell kiejteni, hogy Dantes, és akkor még, amikor ott laktunk, akkor olyan 9, tehát kevesebb, mint 10 éves voltam. És ez fura lehetett az akkori tudatkának, de valahogy az enyém nagyon befogadta ezt a rendkívüli történetet. És tegnap, amikor beszélgettünk egy pár szót, és akkor gondoltam, hogy miért is fogom ezt a könyvet említeni, akkor fura módon eszembe jutott az igazság szolgáltatás, igen. Kicsit rondában, hogyha mondom, akkor a bosszú, vagy az elégtételvevés, ugye a történet beleje az, hogy egy teljesen ártatlan 20 éves fiatalembert gonosz emberek cselszövése 14 év börtönre ítél, amit ifvárában teljesen mindenkitől elzárva a szabadulás reménye nélkül tölt el. És valahogy ezt a gyereki agyat, ami az enyém akkor volt, ezt megragadta ez a rendkívüli szenvedés, és az onnan való kiszabadulás, és a szenvedés után való helyreállítása az igazságnak, tehát a gonoszok megbüntetése. Aztán ez annyira megragadt ez a könyv, hogy tulajdonképpen végigkísérte az egész felnőtt életemet is. Tehát nem azt mondom, hogy évente, de olyan 2-3 évente, tehát minimum elolvastam 25-30 alkalommal. Mindjárt előre bocsátok valamit, hogy ez egy fontos élmény, hogy egy Harsányi Kálmán fordításában olvastam ezt a könyvet, később kiadták a 60-70-es években újra, valaki másnak a fordításában, de az nem tudta számomra azt az élményt, amit a Harsányi féle fordítás. Tudniillik, ez egy patetikus mű. A romantika nagy dolog, a romantika nem realizmus, és nem kalandregény. A romantika olyan szélső értékeket kísért meg, és próbál célba venni az ember lelkében, amik a hétköznapokban alig jelennek meg, vagy ha igen, akkor inkább szenvedés formában. Nagyon nagy szerelem, nagyon nagy emelkedés, nagyon nagy bukás. És ez a fordítás, ez nekem rendkívüli módon visszaadta mindezt. Tehát valahogy úgy kiterjesztette az érzékelő képességemet ez a könyv, és ezért olvastam el talán újra és újra, vagy ezt a kiterjesztett állapotot újra és újra átéljem.
Hogyha ennyiszer újra olvasta, akkor bukkantak föl újabb igazságok, újabb árnyalatok a könyvből, mert az ember bizonyos életkorokban másra figyel föl egy olvasmányélményben.
Hosszú ideig nem, 40 évig kb. A könyv ugyanazt adta, ami nagyon nagy élmény. Tehát ez az ugyanaz, ez hatalmas. Újra és újra átélni a szenvedésnek, a kilátástalanságának ezt a fekete erejét, átélni a kiszabadulás izgalmait, átélni azt a hatalmat és vagyont, amit a korábbi Edmond Dantes, vagyis Gróf Monte Cristo utána elkezd működtetni. Hát szóval az nekem pátlan volt. De egy bizonyos transformációra egyébként a könyv valóban átment, ami teljesen meglepő volt számomra. Mégpedig az, hogy a kaland történet mögött, vagy ezen a szöveten keresztül egyszerűen felsejlett egy másik történet. Konkrétan ezt úgy hívom, hogy mondjuk egy megváltás történet. Mert mi történik? Egy fiatal lélek a pokolra száll, minden reményét elveszíti, olyannyira, hogy meg akar halni, tehát konkrétan az öngyilkossággal foglalkozik akkor, amikor teljesen váratlanul a semmiből fölbukkan egy megmentő, ez a Faria Abbé, aki a szomszédos cellából ássa át magát, egyébként ő tenger felé akar menekülni, de rosszul számol, ez egy öreg bácsi, nálam kb. 10 évvel lehet fiatal. mostani életkoromat tekintve, de ellenállhatatlan erő és kitartás és minden van benne. És véletlenül a Dante Stellájába köti össze a sajátját, sok méter hosszú alagutat válj a sziklában. És ezáltal viszont a két rab összekapcsolódik, az öreg elkezdi tanítani a fiatalt, a bölcs, a butát, a magas műveltségű, a műveletlent, és a Dantes lelkében vagy személyiségében lévő csiszolatlan erők, azok ezáltal kiemelkedhetnek. Tehát a pokolbeli helyzetben találkozik élete legnagyobb megváltásával. És utána ez a faria bízza rá azt a kincset, amit 300 éve hiába keres egy csomó ember, és ezzel a kincsel felszerelkezve lép vissza egy megváltozott inkarnációban, ahogy ő maga mondja magáról, az aranyjal és gyémánttal borított Monte Cristo alakjában, lép vissza az életbe, hogy a kibillent mérleget a helyére tegye, és a gonoszok elnyerik a büntetésüket, akik azóta ugye mindenféle fényes és vagyonos életeket élnek. És ez még megrendítőbb volt, mint az alapolvasat. Mert ez tulajdonképpen egy mitikus történet. Én szerintem maga Dumas se gondolta ezt ilyennek. De ez, hogyha rárakjuk a hős mítoszokra, akkor a alászállása, megkísértése, visszaemelkedés és a küldetés betöltése, ezek alapvető elemei Héraklésztól kezdve mindenféle hősnek.
Lehet tudni, hogy mi történt, ami miatt másként kezdett gondolkodni erről a könyvről?
Nem erről a könyvről kezdtem másként gondolkozni, hanem elkezdtem másként gondolkodni. Pontosabban szembe találtam magam azzal, hogy hiába járom végig ugyanazokat a küzdelmi köröket, akár a saját életem mozzanataiban, akár párkapcsolati ügyekben, akár kisebb-nagyobb egyéb élethelyzetben, de most itt a bolti vásárlásokra gondolok, meg az indokolatlan idegbajokra, amikor nem adják meg az elsőséget, tehát hogy mindig ugyanaz ismétlődik, és akkor már mikor megérett eléggé a válságok súlya alatt a helyzet, akkor kb. Úgy mondhatnám, hogy így beszakadt a korábbi személyiségem, a teherbíró képessége úgy beomlott. Tehát én nem bírtam tovább ezt tartani, és nagy szerencsémre találkoztam emberekkel, akik segítettek nekem beszélgetések által, és tanulás által. Én magam is segítettem magamnak beszélgetések által, és tanulások által, és így rányílt a szemem arra a lehetőségre, hogy nem csak az én, mint mindenható vezér, parancsnoksága alatt élhetem az életemet. Tehát nem feltétlenül kell, hogy én mindig nyerjek, nem is sikerül, hogy nekem igazam legyen, nincs is így, hogy legyőzzek mindig mindenkit, minden helyzetben, nem is történik meg. És akkor, amikor ezzel találkoztam, ezzel a klassz élménnyel, akkor így többek között ez a könyv is, szignifikáns példa, így hirtelen úgy átkereteződtek, hogy jé, hát ez erről szól.
Egyébként ez az új szemlélet, ez fordította másfelé, akár az olvasás szempontjából is, mert gyerekként lehet, hogy elolvasott még hasonló regényeket, vagy más Dumát. De ez is nagyon érdekel, hogy ez az új élmény, akkor így 50 év körül, hogy ez más könyvek felé fordította a figyelmét.
Igen. Az alapvetően az érdeklődésemet más felé fordította, egy ideig nem is olvastam. A gyerekkori élmények annyiban voltak idevágóak, hogy én a kamasz irodalmat olvastam nagy erőket, tehát a Winnetou-t, a nagy indián könyvet, a dzsungel könyvét, a görög mitológiát. És aztán egy időben, amikor gimnazista voltam, akkor szerencsére egy nagyon helyes gimnáziumi osztályba jártam, ahol mindenki olvasott Cervantest, meg Bulgakovot, meg Rejtőt, és ez szenzációs volt, mert a történetek azok nagyon sokat segítenek a hétköznapokban. Tehát a történetek azok összerendezik az ember bajait, találkozik azzal az élménnyel, hogy mások is ugyanúgy csalódtak a szerelmükben, másokat is ugyanúgy csesztetett a fizikatanár, meg így, meg úgy is, ráadásul, hogyha szerencsénk van, már pedig nekem volt, akkor egy csomó humorral karöltve ismerkedik meg ezekkel, és ez nagyon jó. És aztán a felnőtt irodalom az is elért, bár az egy kicsit kevésbé. Na mindegy, és akkor eljött ez a pillanat, amikor viszont elkezdtem nyomozni, hogy lehet kikecmeregni ebből a bajból. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez a baj, ez én magam vagyok. Tehát megfordítottam, nem megfordult az irány, és nem kifelé kellett nézegetni, hogy ki a hülye, hogy a kormány, vagy a barátnőm, vagy a nem is tudom, az igazgató, vagy a kolléga, hanem befelé kellett megnézni, hogy miért kerülök ennyi konfliktusba. És akkor elkezdtem a természettudomány iránt is érdeklődni. Mert akkor hirtelen lenyűgözővé vált az, hogy egyáltalán az élet ilyen. Egyáltalán az, hogy van, és az, hogy ilyen. Mert ezeket nem láttam, mert mindig el voltam foglalva a saját magam nézegetésével és cselekedtetésével. És amikor kiderült, hogy ilyen, akkor elkezdtem a természettudományos könyveket olvasni. Olvastam belőle egy könyvet, tehát ez nagyon édes volt. Az élet eredetének rejtélye, azt mondja, IBM vagy valami Vaterán rendeltem meg, ami nagy mázli, mert hogyha a kezembe veszem mondjuk egy könyvesboltban, akkor fix, hogy nem veszem meg, mert tele van biokémiai képletekkel. Három angol biokémikus írta. Viszont amikor megvettem, és úratya, akkor azért a szöveges részekből csodálatos tanítások áramlottak. Mert ez nagyon érdekel engem, hogy hogyan szözbe lehetett ez az egész. Konkrétan ugye végigveszik a keletkezés történeteket, pontosabban a keletkezési elméleteket, az őslevestől kezdve a barlang, a villámlás, a mindenféle lehetséges erők, amik a véletlen útján, módján valahogy a teljesen élettelen anyagból élőt, a kettőt mindössze egy apró szó különbözteti meg, az információ. Tehát egy halott láncban nincs információ, a élőben van információ, működő információ. És akkor ez nagyon megrendítő volt számomra. Akkor elkezdtem természetes filmeket nézni. Akkor most olvastam például ezt a 4% univerzum című könyvet, ami igazából nem is a tudástartalma vagy a története miatt érdekelt, hanem az, hogy mondjuk az 50-es évektől, amikor felfedezik ezt a kozmikus háttérsugárzást, és megerősödik az, hogy tényleg lehetett egy ilyen ős robbanás, ami a felfoghatatlan határán túl van, akkor hogy mit jelent egy tudós, és most itt az egy tudós alatt azt a 200 tudóst értem, akit felsorol a könyv, számára az, hogy hozzájusson valamilyen tudáshoz, hogy hogy a fenébe van ez. Tehát nem igazából a könyv adatai érdekelnek, hanem azok az energiának a lenyomata, amivel válogatott emberek megszállott tehetséggel és kitartással hajkurásszák a nem létező részecskéket, a láthatatlan szupernovákat. Hogy valahogy rájöjjenek és közelebb kerüljenek valamihez, ami ennyire távoli, mint például a világegyetem eredete. Hát szóval ilyen sokfele kalandozok. Ugyanez például, amikor ez a szemléletváltás megtörténik, akkor nagyon nagy segítségem volt Hamvas Béla. Éveken keresztül olvastam Hamvas Bélát, és minden este úgy csúktam be a könyvet, és úgy mentem el az álomországba, hogy én tulajdonképpen egy szellemi lény vagyok. És évekig tartott, amíg rá nem jöttem arra, hogy a nap 23 és fél többi órájában ugyanolyan marha vagyok, mint addig. Tehát semmi se történik azáltal, hogy egy ilyen szellemóriásnak a könyvét olvasom, csak arra a fél órára. Akkor hogy kell tovább menni? Akkor mit kell csinálni, amikor a tudás megszerzése nagyon jó, de aztán előbb-utóbb az is kevésnek bizonyul. Akkor el kell kezdeni gyakorolni. De mit kell gyakorolni? Akkor találkoztam csodálatos, az indiai bölcsességgel foglalkozó könyvekkel, amik megmondják, hogy mit kell gyakorolni. Kicsit rejtelmesen mondják meg, de megmondják. Hát így.
Van olyan könyv, ami a színészségéhez hozzátartozik, akár a kezdetekhez, akár fontos szerepekhez?
Kettősorban, ugye egy pár évvel ezelőtt az a szerencse ért, hogy eszembe jutott a Virágot Algernonnak, nem tudom meg ezt fontos, hogy miért, hát végülis ez egy megváltás történet. Fölemelkedik, kitárul előtte minden, és utána elveszíti. És ezzel mindannyian pontosan így vagyunk. És az Algernonból csinálta egy adaptáció színpadon ezt a játékszín, be is mutatta, és már majdnem százszor eljátszottuk, amikor közbeszólt a járvány. Tehát az egy ilyen pillanat volt. Meg ami most van, az is egy ilyen nagyon szignifikáns valami, mert fölhívtak a Metropolitan Egyetemtől, egy pár héttel ezelőtt, hogy őnekik van egy ilyen kommunikációs és média szak, és akarok indítani egy színész osztályt. Érdekel ez engem, vinném ezt az osztályt. Örömmel azt mondtam, igen. És kaptam egy elég jól összerakott kerettantervet, amiben meg voltak jelölve bizonyos kötelező olvasmányok, első helyen Stanislavski színész munkája. Ugye nekünk ez egy legenda, a Stanislavski könyv. Mi a Stanislavski módszer szerint tanultunk, mi mindenki állandóan őre hivatkozott, és jókat derültünk azon, hogy az átélésnek bizonyos túlhajtott formái, hogy ezek milyen bénák, és egyáltalán Stanislavski maga volt az Atya Úristen. Ezzel együtt én nem tudom, az én osztálytársaim vagy az általam ismert kollégák közül hányan olvasták, de szégyen szemben én például nem. És jó pár év után először is ilyen kritikával kezdtem el illetni magamban a Stanislavski módszereket, mert egy csomó mindennel nem értek egyet, amit az ő égisze alatt látok.
Például?
Most viszont, például?
Uh-huh. Igen, mert hát ez igen, az, hogy magából dolgozik a színész, és a hozott emlékeivel, és a megértséggel.
Az nincs tímmel. Ami nekünk szerintem egy picikét téves értelmezéssel van meg, az az, hogy az átélés mindent visz. Nem visz mindent. És a Stanislavski maga sem mondja azt, hogy visz mindent, ebbe ez a csodálatos. Az átélés őrve alatt mi ilyen állapot mutogatással játszunk nagyon sokszor. Tehát megteremtünk valóban élő, mély érzelmeket, a színészek és színésznők erre nagyon nagy gondot fordítanak, és utána azt gondoljuk, hogy kész az alakítás. És szerintem nincs kész. És ami nagyon nagy hiány, ezután az, hogy mihez kezdünk a színpadon a többiekkel. De mi a közünk a többiekhez? Mit kell elintézni? És ezzel nagyon sokszor adós marad a mi generációnk, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát az általam látott előadásokban nagyon-nagyon sokszor, fordítva mondom, végtelen kevés olyan alkalommal, amikor azt látom, hogy azért jön be a színész, mert valami dolga van. És nem az a dolga, hogy megmutassa, hogy ő szenved azért, mert Karolina elhagyta, vagy boldog attól, mert Géza megszereti. Tehát nem. Na mindegy, a könyv olvasása ráébresztett arra, hogy maga Stanislavski sokkal árnyaltabban rakta össze a rendszerét, mint ahogy az én hozzám eljutott. És lenyűgözve olvasom a gondolkodásmódját, ezt a nagy rendszer, tényleg egy rendszer, amit ő összerakott, ami azért is páratlan, mert ő előtte ugye egyáltalán nem volt ilyenről szó, hogy pszichotechnika. És még a mai napig rengeteg újdonsággal szolgál, és remélem, hogy rengeteget fog nekem, illetve a mi osztályunknak majd ott a Metropolitan Egyetemen segíteni, az, hogy ezeket újra leporolva, fénybe rakva használni fogjuk ezeket a tanításokat.
Az elmúlt években coachként és meseterapeutaként is dolgozik, mondhatom azt, kócsá és meseterapeutává vált, és Boldizsár Ildikóhoz járt a kurzusra, ami nekem azért érdekes, mert Boldizsár Ildikó könyvei a meseterápiáról, meg a mesekönyvek egyáltalán, amiket ő összeállít, azok szerintem nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtanak sok embernek. Én kíváncsi vagyok, hogy a mesevonal az belsővé vált el. Tehát nem tudom, hogy régen mennyire voltak fontosak, a férfiak általában hamarabb kinövik a mesevilágot, mint a nők.
Én két könyvet említenék, ami egyébként igen, teszem hozzá válaszként a kérdésére. Nekem is az indukciós élményem az Ildikónak a Hamupipőke Facebook profilja szívű könyve volt, mert ez annyira izgalmas és új elemzésekkel állt elő, meg van tele, hogy el sem tudtam, hova legyek. És akkor már a bőven a képzés elvégeztével a kezembe került Pressing Lajosnak, aki egyébként szintén buddhista, gyakorló buddhista. A két könyve, az Életvize és az égigérő fa. És az is például egész megrendítő, hogy az általa elemzett meséken keresztül milyen belső dimenziók tárulnak föl. Azóta bele is vettem, néha szoktam így beszélgetni ezekről az én úti élményeimről, amiket most itt önnel is megosztottam, de és akkor, amikor meghívnak egy-egy helyre, akkor szoktam egy mesével illusztrálni, és ez a világ szép ilonka. Hogy mit jelent ez, amikor a király elküld az ilonkáért 6 hintót, mert egyből 6-ot, egy is elég lett volna. És visszafelé eltévednek. A mesehősök nagyon gyakran eltévednek az erdőben, a sűrű fekete erdőben, és nem találják a kiutat. Mit jelent az, hogy az ilonkát egy gonosz boszorkány a lányával együtt megvakítja, és kidobják az ilonkát egy folyó fölött a hídról, kidobják, és az ilonka vakon sodródik a folyó hullámain. És például ezek az elemzések, ezek ugyancsak ilyen nagy belső felfedezésekhez és élményekhez vezettek. De most úgy, ahogy a képzés alatt, most úgy nem olvasok meséket, de majd fogok. A kócsképzésben pedig az érdekes az az volt, hogy én is egy válság időszak, és amit mondtam, hogy a válságok egyszer csak úgy beomlasztják a személyiségnek ezek az önvédelmi rétegeit, legalábbis nálam ez történt, hogy mit lehet tudni az emberről, mert hogy biztos lehet valamit tudni, amit én egyáltalán nem tudok, és ezért mentem el a kócsképzőre. Nekem nagyon kedves barátom, mondhatom így, F. Várkonyi Zsuzsa, és ő ajánlott egy iskolát, hogy hova menjek. Nagyszerű volt. Egy csomó olyan dolgot tudtam meg, és ami a meglepő, hogy ezt egy csomó ember már tudja. Tehát, hogy 100 éve, vagy nem tudom hány éve, valóságosan egy csomó tudás és tapasztalat össze van rakva, csak mi egyszerű halandók kóborulunk így fölkészületlenül a világban, és az élet mindenféle ostorcsapásai közepette, holott erre van segítség, van magyarázat, van kiút, és vannak segítő emberek.
Szervét Tiborral beszélgettünk olvasmányélményekről, életre szóló könyvekről, hogy milyen kötetek kerültek szóba. Többek között Alexandre Dumas, Monte Cristo grófja, aztán a 4% univerzum Richard Panek kötete, szóba került Daniel Keyes, Virágot Algernonnak című regénye, és Stanislavski, a színész munkája című könyve, valamint a Hamupipőke Facebook profilja, Boldizsár Ildikó nagyszerű meseterápiás könyve. Csak azért sorolom őket, hát ha önök is kézbe vennék ezeket. Ha csak későn kapcsolódtak be a beszélgetésbe és meghallgatnák a teljes interjút, akkor figyelmükbe ajánlom az eszínház.hu honlapot, ott a Könyvben utazom podcast csatornáján számos könyvajánló között megtalálhatják. Köszönöm figyelmüket!